hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, ez a hétvégi menetrend. Az első fél órában ma a reggeli Monitor hírelemző műsorunk beszélgetéseiből hallgathatnak meg egy válogatást, ezután fenntarthatósági műsorunkkal folytatjuk, amit a Trend FM kulturális magazinja, a Kultúrpart követ, majd az egészségkóddal zárjuk a napot. Most pedig reggeli Monitor. 7 regionális munkacsoport létrehozásáról döntött a Magyar Művészeti Akadémia őszi közgyűlése. A testület döntése értelmében 2022. decemberre és 2023. márciusa között 7 megyeszékhelyen, így Győrben, Miskolcon, Kecskeméten, Veszprémben, Szegeden, Debrecenben és végezetül Pécsett is létrejöttek a regionális központok. A Magyar Művészeti Akadémia főtitkára elmondta, a központok célja, hogy a köztestület a hazai és a határon túli magyar lakta területek művészeti kulturális életében tovább erősítse aktív jelenlétét és segítse a helyi szintű kapcsolatépítést. Richli Gábort Nagy Károly kérdezte a részletekről.
A Magyar Művészeti Akadémia az elmúlt időszakban több regionális központot is kialakított, egyebek mellett egyébként Győrben, Miskolcon, Kecskeméten, Veszprémben, Szegeden, Debrecenben és Pécsett is. Mi indokolt ezeknek a regionális központoknak a megalakulását, így művészetileg is jobban lehet szervezni az ott élő művészeket?
Igen, pontosan így gondoljuk, hogy ha helyben jelen van a Magyar Művészeti Akadémia az ország egész területén, akkor úgy egész másképp lehet kapcsolatot tartani a művészeti élet, a kulturális élet legfontosabb szereplőivel. Talán annyit érdemes elmondanunk, hogy a Magyar Művészeti Akadémia az első 10 évében egy nagyon látványos, nagy építkezést folytatott. Létrejött az intézmény családja, kialakultak az akadémikusokat tagozatokba szervező köztestületnek a formái, de ez az építkezés ez szükségszerűen Budapestre koncentrálódott. És 10 év elteltével úgy gondolták az akadémikusaink, hogy most már valóban itt az ideje, hogy megpróbáljunk egy országos hálózatot, egy országos jelenlétet megszervezni.
Amikor ilyen régiós központ kirakítása mellett döntenek egy-egy vármegye központban, akkor fontos az, hogy az adott területen, akár az adott városban, de vármegyében is mely művészeti ág az erős? Tehát nem tudom, most csak mondok valamit, Kecskemét környékén nem biztos, hogy mondjuk a képzőművészet lesz az erősebb, hanem mondjuk az építészet?
Amikor elkezdtünk gondolkozni azon, hogy hol érdemes regionális központokat létrehozni, akkor nagyon sok város szóba jött. Nagyon sok olyan város, regionális központ, ahol a legkülönbözőbb művészeti ágaknak nagy hagyományai vannak, fontos intézményei vannak, de aztán egy praktikus szempont elég sok mindent eldöntött. Tavalyi év végén a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia egy átfogó stratégiai együttműködési megállapodást írt alá, és ennek az átfogó megállapodásnak az egyik eleme volt, hogy a regionális jelenlétünket, szervezeteinket összehangoljuk, és ebből adódott, hogy 5 regionális központot, regionális irodát ott érdemes felállítanunk, ahol a Magyar Tudományos Akadémiának már évtizedek óta területi székházai vannak. Tehát az ön által is említett Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Veszprém városára így esett a választás, és utána a lehetséges jelölt városok közül elsősorban földrajzilag döntöttük el, hogy mondjuk Győrből jól le lehet fedni északnyugat Magyarországot, a Dunántúl északi részét, illetve a határon túl Csalló közt a Pozsony környéki magyar lakta területeket, illetve még az Ausztriában lévő magyar lakta területeket is, és Kecskemét pedig itt az Alföld közepén a többi regionális központhoz képest is olyan helyet foglalt el, ami indokolta az ottani kiváló intézményeken túl, hogy pont arra esett a választás.
A Magyar Művészeti Akadémiának a régiós központjai hogyan tudják ott helyben segíteni a művészeket? Akár adott esetben kiállítást szerveznek a számukra, és ott lehet akár az épületekben helyt adni kiállításnak, vagy mondjuk pályázatban segítik őket. Hogy kell ezt elképzelni a mindennapi munkát?
A Magyar Művészeti Akadémia már az elmúlt években is nagyon sok vidéki művészeti eseményt, fesztivált, szervezetet támogatott pályázatokkal, egyedi támogatásokkal, és néhány esetben a budapesti intézményeinkben létrehozott művészeti produkciókat is bemutattuk máshol, de úgy gondoljuk, hogy egészen más jelent helyben lenni, és a művészeti élet helyi szereplőivel közösen kigondolni, hogy mire lenne szükség, és utána valóban egy közös tervezés után egy közös megvalósítással, társfinanszírozással létrehozni. És ahogy ön is mondta, ezek lehetnek kiállítások, de lehetnek koncertek, lehetnek irodalmi estek, és még sorolhatnánk a példákat a legkülönbözőbb művészeti ágakból, hiszen ezek a regionális munkacsoportjaink úgy álltak föl, hogy minden művészeti ág képviselve van benne, akadémikusokkal, köztestületi tagokkal. De legalább ilyen fontos, a program szervezéshez képest is legalább ilyen fontos, hogy felfigyeljünk azokra a helyi művészeti értékekre, azokra a tehetségekre, akiknek a támogatását fontosnak lehet tartani, akiknek az ismertségét akár országos vagy nemzetközi perspektívában is elő kell segíteni, és igenis ez is célunk, hogy amikor akár országos művészeti díjakban, elismerésekben, állami kitüntetésekben gondolkozunk, akkor a Magyar Művészeti Akadémiának ezek a helyi csoportjai fel tudjanak figyelni olyan értékekre, amik a fővárostól távolabb vannak, és a döntéshozók figyelmébe tudják ajánlani ezeket.
Most idén Veszprém az egyik kulturális főváros, kiemelt ez a terület most művészeti szempontból, tehát a Magyar Művészeti Akadémia is akár több társrendezvényt, egyéb eseményeket szervez ide?
Azt nem mondanám, hogy kiemelt, mert ugyanolyan fontos számunkra a többi régió is, de évek óta, mert ugye az Európa Kulturális Fővárosa projektnek az előkészítése is már évek óta zajlik, évek óta keressük azokat a kapcsolódási pontokat, hogy hogyan tudunk mi a saját programjainkkal bekapcsolódni, és vannak olyan konferenciák, vannak olyan egyéb események, ahol az akadémikusaink, az intézményeink jelen lesznek előadóként, fellépő művészként, társszervezőként.
Tudom, hogy ez elsősorban intézmény fenntartás, akár egy könyvtár, akár egy adott múzeumnak a fenntartása, és ez sokszor települési önkormányzatokhoz, akár minisztériumokhoz kapcsolódik, de most az energia problémák miatt, amikor sok helyen szüneteltetni kellett, akár mondjuk művészeti tevékenységet is, mennyire fontos az, hogy mondjuk ilyen régiós központok vannak, tudnak-e abban segíteni, hogyha adott esetben egy-egy múzeum, vagy éppen kiállítóterem nincs nyitva, hogy önök adjanak helyt eseményeknek?
Mi, mivel nem infrastruktúrát fejlesztettünk, és nem épületeket, ingatlanokat akartunk vásárolni, vagy bérelni, nyilván helyt adni kevésbé tudunk. Viszont az kétségtelen, hogy a jelenlegi üzemeltetési és energiaárak mellett sok kulturális művészeti intézmény is azzal a gonddal küzd, hogy mire kifizetik a rezsit, kifizetik a megemelkedett működési költségeiket, jóval kevesebb pénzük marad a szakmai tartalomra. És ebben a tekintetben a Magyar Művészeti Akadémia regionális központjai talán segítséget jelenthetnek, hogy ha programokat tudunk hozni ezekbe az intézményekbe, hogyha társfinanszírozással tudjuk a művészeti eseményeket szervezni, akkor ezeknek a művészeti intézményeknek a reál értékben csökkenő lehetőségeit ki tudjuk egészíteni.
Az elmúlt percekben Rihli Gábort, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárát hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az ingatlan piac lassulása ellenére lakásfejlesztésbe kezd a Pannonia Nyugdíjpénztár portfólió kezelője. A GPM Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, mivel 100%-ban saját forrásból fejlesztik a 40 lakásos épületet a belvárosban, a magas banki kamatok nem drágítják a projektet, a lokáció miatt pedig a rövidtávú bérbeadásban érdekelt befektetőknek szánják a lakásokat. A Nap vendége című műsorunkban Csuhai Attilát Lakatos László kérdezte.
A GPM Kft. Az a Pannonia Nyugdíjpénztár kizárólagos portfólió kezelője, és ugye ingatlant fejlesztenek a nyugdíjpénztár hozamainak megteremtésére, ha jól értem.
Abszolút jól érti. Hát egyrészt nekem is nagy fájdalmam, hogy a nyugdíjpénztárak nem túl aktívak, sőt, annyira nem aktívak, hogy tudomásom szerint a Pannonia nyugdíjpénztár az egyetlen olyan Magyarországon működő nyugdíjpénztár, aki közvetlen ingatlan befektetéseket végez. Az összes többi pénztár, aki egyáltalán bármilyen módon, közvetett módon is ingatlanokba fektet, ők maximum ingatlan alapokat szoktak vásárolni.
Na jó, de hát az ingatlanra mindig azt mondják, hogy ez egy jó értékálló befektetés, mondjuk talán mostanában, hogy így megugrottak az állampapírhozamok, az alapkamat megemelkedett, tehát így most azért nehéz versenytársat találni, mondjuk akár a kincstári jegynek, akár az egyéb állampapíroknak, de hosszú távon talán jobb.
Az ingatlan befektetés szerintem hosszú távon nagyon jó befektetés, ugye ez látszik, bármilyen hosszú távú trendet grafikon megnézünk, gyakorlatilag egy folyamatosan emelkedő értéknövekedése van, plusz ugye az ingatlannak egy másik nagy előnye az értéknövekedés mellett, hogy folyamatosan hozamot is tud termelni, ugye általában a bérbeadásból, hasznosításból. A jelen pillanatban a piacon elérhető pénzpiaci kamatok azok valóban jelentenek némi kihívást az ingatlan piachoz képest, de én azt gondolom, hogy ez egy átmeneti időszak. Nyilván ugye már a kormány is kommunikálta, hogy évvégéig egy számjegyűre szeretné az inflációt levinni. Itt gondolom arra gondoltak, hogy a havi infláció, mert az éves infláció az sajnos nem lesz 10% alatti évvégére, az úgy reálisnak tűnik, de minden esetre az infláció mértéke, ahogy elkezd csökkenni, hogy nyilván az alapkamatot is folyamatosan csökkenteni kell. Ráadásul ugye az államnak, az MNB-nek, Európai Központi Bank, bárkinek, ugye most a pont Amerikában is lehetett hallani, hogy most 5%-ra fölemelte a Fed az alapkamatot, de úgy érzik, hogy az a teteje, mert ott gyakorlatilag a hitelezési hajlandóság az teljes egészében megáll és megakad. Tehát magyarul az MNB-nek is és a magyar államnak is az lesz a célja, hogy az alapkamatot minél jobban lenyomják, minél hamarabb.
Bár egyébként most az a fő cél, hogy kicsit visszafogni, hűteni a gazdaságot.
Igen, csak ez túlságosan lehűti. Ráadásul pont az ingatlan fejlesztés meg az ingatlan piac az egy elég rugalmatlan piac, tehát hogyha ez leáll, akkor elég lassan szokott újraindulni, és annak elég soká lesz hatása. Tehát azért ezt túlhűteni valószínűleg nem szabad. Meg jelen annyira magasan vannak a hitelkamatok, ugye az alapkamat miatt, hogy én azt gondolom, hogy a hitelezés, mint olyan, az nagyon nehéz helyzetben van, és ez nagyon megakaszt mindent. Szóval jelen pillanatban, ha ma dönteni kell, hogy ki mibe fektet, akkor nyilván ez egy nehéz helyzet. Másik oldalról meg azt kell látni, hogy a piacon bizonyos lehetőségek meg most vannak, tehát ezért meg lehet, hogy mégiscsak most kell ezzel foglalkozni.
Én azért is kaptam fel a fejem erre, hogy egyrészt ugye a Pannonia nyugdíjpénztár eleve ingatlanba fektet, a másik az, hogy lakásba. Ugye, hogy most egy új lakásprojekt készül, és hát ez volt az első kérdésem, amikor megláttam ezt a történetet, hogy hát most lakóingatlan fejlesztésbe fogni, amikor újra visszatértek a kedvezményes ajánlatok, az egyébként nagyon drága alapanyagok és munkabér mellett is, hogy most már valaki megint elkezdett konyha bútort ajánlgatni a saját milliós, vagy másfél milliós inkább négyzetméter árai mellé, tehát akcióznak a fejlesztők. Na most ilyenkor beszállni egy fejlesztői versenybe elég bonyolult.
Ezzel kapcsolatban néhány gondolat jut eszembe. Az első, csak egy picit tegyük gyorsan tisztába a Pannonia nyugdíjpénztár ingatlan portfólióját. A pénztárnak alapvetően hosszú távú hozamot biztosító, jellemzően kereskedelmi ingatlanok típusú ingatlanai vannak. Ez a fő csapás irány, a portfóliónak a nagy része ez. Az elfogadott ingatlan stratégiában is az a célkitűzés, hogy körülbelül a 70-80% ilyen ingatlanokból álljon a portfóliónak, ez nagyjából így is van. Ezek nagyon jól is működnek, hosszú távú hozamokkal, ezt köszönjük szépen, de nagyon elégedettek vagyunk velük.
Na jó, és akkor hogy jön a képbe az Akácfa utcai
fejlesztő? Az Akácfa utca az úgy jön képbe, hogy ebben a stratégiában azt fogadtuk el, hogy egy olyan 20% mértékéig azért spekulatív, vabb jellegű ingatlan beruházásokkal is, vagy ingatlan befektetésekkel is foglalkozon a pénztár. Egyébként ez az ingatlan már a pénztár tulajdonában volt, sajnos a korábbi hasznosítás az nem volt túl sikeres, de ez egy nagyon hosszú történet, most nem biztos, hogy itt érdemes nagyon bele mennünk, megvizsgáltuk, hogy milyen hasznosítási alternatívák lehetnek. Nyilván ez a vizsgálódás azért még egy kicsit korábban indult, még a háború előtt, akkor egyértelműen a lakóingatlan jött ebből ki legjobbnak, és akkor gyakorlatilag nagy nehezen, de született egy döntés, hogy akkor kezdjük el ezt a lakóprojektet. Közben egy picit az élet változott, mi is azért egy picit figyeljük, hogy mi történik, de azért mi alapvetően optimisták vagyunk.
Na most ugye hosszú távra tervez általában egy nyugdíjpénztár. Ez a lakóingatlan ott az Akácfa utcában, ez most ilyen bérbeadott lakások lesznek, tehát marad a pénztár tulajdonában, vagy itt most az a terv, hogy ez egy fejlesztés, és majd ezt eladják véletlen kisbefektetőknek vagy lakóknak, de ugye hát a belváros az most nem igazán a családok kedvenc költözési helye, tehát valószínű, hogy itt inkább a befektetőkre számítanak.
Abszolút az a stratégiai cél, hogy eladjuk a lakásokat, tehát ez egy klasszikus ingatlan fejlesztés, nem tervezük hosszú távra tartani, ezért is nevezzük mi a spekulatív ingatlannak, mert ez egy időben megkorlátozott. Ez a belváros kellős közepén van, a Király utcához, Liszt Ferenc térhez nagyon közel.
A Buli negyed.
Hát a Buli negyednek a széle felé van, igen, vagy annak a mondjuk a egyen nyugodtabb részén van. Mi azt gondoljuk, hogy ez abszolút befektetési célra célszerű itt ingatlant vásárolni. Én magam sem hiszem, hogy ide nagyon sokan azért vennének itt ingatlant, hogy majd ide költözzenek és itt lakjanak, bár fiataloknál ezért ez nem teljesen kizárt. Ez elsősorban szerintem főleg rövid távú bérbeadás útján hasznosítható ingatlanokat fog jelenteni.
Nekem pont az jutott eszembe, hogy még ha jelen pillanatban egy adott lokáció, bár könnyen elérhető, közel van mindenhez, és a többi, ami a belvárosra általában igaz, akkor az mondjuk ilyenektől, hogy most éppen Buli negyede, vagy éppen a kerületi szabályozás megtiltja az ilyen tevékenységet, tehát nem az, az elég hamar változik, de az, hogy valami belvárosban van, az nem nagyon változik.
Hát az nem nagyon változik, ugye Nyugat-Európában azt látjuk mindenhol, hogy a szűken vett belvárosban gyakorlatilag aranyárban vannak az ingatlanok, sőt, nagyon nincsenek is. Egy kedvenc példám, egy nagyon jó barátom egy ingatlan franchise hálózatot kezdett el felépíteni Prágában, ott kint is dolgozott 7 évig, és ő mesélte, hogy gyakorlatilag a szűken vett prágai belvárosban soha nem volt megbízásuk, mert nem kerül ki a piacra. Tehát ha valaki el akar adni valamilyen oknál fogva véletlen ott egy ingatlan, akkor így, hát vagy családon belül megveszi, vagy a szomszéd megveszi. Tehát, hogy valahol ezt a jövőképet látom én Budapesten is, és az Akácfa utcát még azért még beleértem ebbe a belvárosi részbe, és ezért azt gondoljuk, hogy ennek az érték növekedése az a nagyobb potenciál van, mint egy bármilyen más egyéb új építésűben, mondjuk egy sokkal kijebb levő részen, egy 13. kerület megújuló részén, vagy bármelyik másik kerületben.
Az elmúlt percekben Csuhai Attilát, a GPM Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották. A 7:30-as hírek után jövünk vissza.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.